Négy. A Mazzolata. Uraim, szólt a belépő, bocsássanak meg, hogy nem előztem meg önöket, de attól tartottam, nagyon is szerénytelen lennék, ha üzenetük dacára én mentem volna önökhöz. Hanem legyen szabad így is mindenben felajánlani szolgálataimat. Barátom és én nagy hálával tartozunk önnek, gróf úr, mondotta Albert. Mert nagy zavarunkban már-már egy kicsit túlságosan is farsangi alkalmatosságot akartunk keríteni, amikor szíves ajánlata fölöslegesítette ezt a bohóságot. Ez az élhetetlen Pastrini az oka, hogy ennyi ideig voltam kénytelen zavarban hagyni önöket, válaszolta gróf, helyet mutatva vendégeinek a kereveten. Egy szóval sem mondta, hogy meg vannak szorulva kicsi dolgában, pedig én teljes elszigeteltségemben csak úgy lestem az alkalmat, hogy megismerkedhessem szomszédaimmal. Mihelyt értésemre esett, hogy szolgálatukra lehetek valamiben, mint tapasztalhatták, tüstént megragadtam az alkalmat. A két fiatalember meghajtotta magát. Franznak még egyetlen szó sem jött az ajkára, mivel a gróf mozdulatlan arcáról nem olvashatta le, hogy fölismerte, vagy óhajtja egyáltalán fölújítani az ismerettséget. Nem tudta elhatározni, hogy merjene megkockáztatni egy szót a múltra vonatkozólag, vagy pedig a társalgás további folyamára bízza az egészet. Bizonyos volt benne, hogy őt látta tegnap a páholyban, de arra már mégsem mert volna megesküdni, hogy ő volt a Kolosseum béli ember is. Elhatározta tehát, hogy rábíz mindent, és a maga részéről nem fog a dologra térni. Máskülönben határozottan ő volt fölényben, mert tudta titkát, míg neki magának semmi titkolni valója nem lévén, nem volt előtte mit rejtegetnie. Hanem a társalgásnak igyekezett olyan irányt adni, hogy némely kétségeiről felvilágosítást nyerjen. Gróf úr szíves volt kocsijában és a Rospoli palotában helyet ajánlani nekünk, mivel járatosabb Rómában. Nem tudná megmondani esetleg, hogyan lehetne helyet szerezni a Piazza del Popolon? Igen, igen, válaszolta gróf szórakozottan, de mélységes tekintetével Monkerv tekintetét keresve. Úgy rémlik előttem is, mintha valami kivégzésre készülnének azon a téren. Franz örült, hogy a gróf nem került el ezt a tárgyat. Igaz, hiszen még szóltam is tegnap a titkáromnak, nem lehetetlen, hogy ismét tehetek önöknek egy kis szíveséget. A csengettyű zsinór után nyúlt és háromszor megrántotta. Foglalkozott már valaha azzal, hogy lehetőleg egyszerűvé tegye a cselédség kellemetlen járáskelését? Kérdezte Franz felé fordulva. Én valóságosan tanulmányoztam ezt a fontos dolgot, és ha egyszer csengetek, az a komornyiknak szól, kettővel a fogadós szólítom ide, és a titkáromnak háromszor szoktam csengetni. Milyen formán egyetlen percet sem vesztegetek el, és megkímélem magamat a sok fölösleges beszédtől. Lám már itt is van az emberünk. 40-50 esztendős ember lépett be, aki úgy hasonlított ahhoz a csempészhez, aki Francot a barlanghoz vezette, mint egyik tojás a másikhoz, hanem azért most a világért sem ismert volna a Monte Cristo-i látogatóra. Franz úgy értelmezte a dolgot, hogy erre is ki van már adva parancs. Gondoskodott-e Bertuccio úr számomra ablakról a Piazza del Popolon?
Igenis, excellenza, hanem már elkéstem vele.
A gróf összeráncolta a homlokát. Nem mondtam önnek, hogy akarok egyet?
Hiszen szereztem is azután, amit már Lobajnev herceg kibérelt, de fizetnem is kellett 100.
Jól van, Bertuccio úr. Kímélje meg ez urakat az aprólékos részletektől. Fő dolog, hogy mégis szerzett ablakot. Mondja meg a kocsisnak a házszámot, és tartózkodjék a lépcső közelében, hogy az ablakhoz vezethessen bennünket. Elmehet. A titkár meghajolt és indulni készült, a gróf visszaszólította. Igaz? Legyen szíves megkérdezni Pastrinit, megkapta-e már a tavolettát, és elküldi-e nekem egy pillanatra? Fölösleges, szólt Franz jegyzőkönyvét előkeresve. Én lemásoltam az egész szöveget. Annál jobb. Akkor hát nincs szükségem többé önre, távozhatik, hanem értesítsenek majd, ha elkészült a reggeli. Remélem, uraim, folytatta vendégei felé fordulva, együtt reggelizünk. Túlságosan is visszaélnénk a gróf úr szívességével. Sőt, ellenkezőleg rendkívül nagy örömömre szolgál az önök társasága, s Párizsban valamikor még mindketten viszonozhatják ezt a szerény vendéglátást. Bertuccio úr, legyen szíves 3 terítékről gondoskodni. Azután Franz jegyzőkönyvében Olyan közönyös hangon kezdett olvasgatni, mintha valami apró hirdetés szövege volna előtte. Adatik tudtára mindenkinek, hogy február 22-én, kedden, a karnevál első napján a Szent Ítélőszék rendeletére Andrea Rondolo fő tisztelendő és megdicsőült emlékezetű Don Cesar Torlini úrnak, a San Giovanni di Laternato templom kanonokjának gyilkosa, és Peppino, ki Rocca Priori néven ismeretes, szövetségese a gyalázatos Luigi Vampának és társainak, a Piazza del Popolon ki fognak végeztetni. Mazzolata és Decapitazione. Megem. Csak ugyan ez volt az első határozat, hanem úgy tudom, hogy tegnap óta némi változás esett az ítéletben. Franz alig tudta megőrizni nyugalmát, hanem azért valami közönös kérdést mégis megkockáztatott. Igen, válaszolt Monte Cristo, tegnap Rospigliosi bíborosnál töltöttem az estét, és ott hallottam említeni, hogy az elítéltek egyikének halasztást adtak egyelőre. Andrea Rondolónak? Nem, szólt hanyagul odavetve a gróf, a másiknak. Azután, mintha nem emlékezett volna tisztán a névre, beletekintett a kis jegyzőkönyvbe. Peppinónak, azaz, hogy Rocca Priorinak. Ez ugyan megfosztja önöket a lefejezés látványosságától, de még mindig megmarad a Mazzolata, amely minden esetre szintén érdekes dolog, ha először látja az ember, sőt, még másod ízben is lebilincselő, míg a másik, mit különben is elégszer láthattak már, nagyon egyszerű és nem sok látnivaló van rajta. A mandája nem hibázik, nem remeg és mindig jól talál, nem vág 30-szor is a fejéhez, mint az a katona, aki lefejezte Calais grófot, kit egyéb iránt Richelieu küldött vérpadra. De ne is beszéljünk az európaiakról, azok nem értenek semmit a halálbüntetéshez. És még a gyerekkorban vannak, vagy talán inkább a kegyetlenség akkorában. Hát szinte azt kell hinnem, gróf úr, hogy összehasonlító tanulmányt végzett a különféle népek halálbüntetési módszerei között. Hát legalábbis alig van olyan, amit még nem láttam volna, válaszolt közönösen. És kedvét lelte az efféle borzasztó látványosságokban? Hát első alkalommal megborzadtam, a második közönösen hatott, a harmadik már nagyon érdekelt. Érdekelte? Rettentően hangzik ez a szó. Há, miért? Egyetlen valóban komoly dolog van a világon, és ez a halál. És nem érdekes dolog-e tanulmányozni azt a sok különféle módot, amely kiszakítja a lelket a testből, és egyéni jellemük, vérmérsékletük, vagy az illető ország szokásaihoz mérten, hogyan viselik el az egyesek azt az utolsó pillanatot, amely az életet a megsemmisüléstől elválasztja. És egy dolgot határozottan állíthatok önnek, mennél több embert látott meghalni, annál könnyedebben barátkozik meg önmaga is a halál gondolatával, és szerintem a halálbüntetés lehet ugyan, de sohasem igazi bűnhődés. Mert ezt nem értem teljesen. Legyen szíves, fejtse ki bővebben, mert rendkívül érdekel a dolog. A gróf halott halvány képét egyszerre elöntötte a vér, és lázas pirosság gyúlt ki orcáira. Mondja csak őszintén, ha valaki rettentő gyötrelmek közé vetve elszakítaná önt apjától, anyjától, kedvesétől, szóval mindenkitől, akit szeret és szívéből minden boldogító érzést kitépve, csak kétségbeesést és örökké vérző sebeket hagyna önmaga átkául benne, vajon beérné-e avval az egyetlen elég tétellel, amit a társadalom nyújthat, vagyis a nyakvágó, hulló vasának csapásával, mely kettévág egy csigolyát és egy pillanatnyi szenvedés árán küldi örök nyugalomba azt, aki miatt a szenvedések végtelen sorozatán kellett átvergődnie. Igen, teljesen így van, az emberi igazság szolgáltatás sohasem megnyugtató, mert csak vérrel fizetteti meg a kiontott vért, és a többivel nem törődik, egyebet pedig nem lehet tőle követelni, mint amire képes. És hogy egy egészen egyszerű példát mondjak. Mikor egy kiváló ember meggyilkolásával megrendül alapjaiban az egész társadalom, a halált halállal torolja meg, de nincs-e tömérdek, megszámlálhatatlan olyan szenvedés, amely jobban tönkre tesz a halálnál, és a társadalom nem is gondol arra, hogy megbosszulja. Még csak azon a tökéletlen módon sem, amelyről az imént beszéltünk. Nincsenek-e olyan bűnök, amelyeknek megtorlására a török karó, a perzsakatlan és az irokézek izomszaggató tüzes fogója, még mindig túlságosan szelíd büntetés, és amelyeket a társadalom vétkes nem törődömsége büntetlenül hagy. Mondja, nincsenek ilyen bűnök? De vannak, és ezeknek megtorlására való a párbaj. A párbaj, lelkemre. Csak ugyan kitűnő módszere a bosszúállásnak. Valaki elragadja a kedvesét, elcsábítja a feleségét, meggyalázza a leányát, és így egész életét, amelyben minden erejével a földi boldogság után törekedett, nyomorult, kétségbe esett vergődését tette, a gyalázat sarával megdobálta, és ön azt hiszi, hogy megbosszulja azt az embert, aki szívébe, kétségbeesés agyába az őrület magvát ültette, ha keresztül döfi a mellét, vagy golyót röpít a fejébe. Hogyan menjen? Nem is említem, hogy valami gyakran éppen a meggyalázó kerül ki diadalmasan a bajvívásból, és mint egy Isten ítélet által ő jelenik megtisztulva a társadalom előtt. Nem. Ha valaha bosszút akarnék állani, nem ezt a módját választanám. Ön tehát nem helyesli a párbajt? Talán nem is állana ki, hogy megvívjon? Fordult feléje most Albert is, mert meglepte ez a különös felfogás. Na dehogy is nem állanék ki. Értsük meg egymást, valami hitványságért, sértés, meghazudtolás vagy arculütésért szívesen megverekszem, és mivel elég gyakorlott vagyok a fegyverforgatásban, minden veszedelemhez hozzászoktam, és hidegvéremet mindenkor megőrzöm. Körülbelül bizonyos volnék benne, hogy más világra küldöm az emberemet. Ó, igen, ilyesmiért én is megverekszem. Hanem a hosszú, végtelen, örök, mélységes gyötrelmeket jobban szeretném hasonlóval visszafizetni. Szemet szemért, fogad fogért, mint a keletiek mondják, a teremtés kiválasztottai. A mi mestereink minden dolgokban, akik már itt a földön meg tudják találni a paradicsomi boldogságot. Hanem ez az elmélet, amely saját ügyeiben bíróvá és hóhérrá teszi, könnyen összeütközésbe hozhatja a földi igazság szolgáltatással, amelyet elkerül, hogy önmaga ítélkezhessék. A gyűlölet vak, a harag bekötött szemmel jár, és aki méregitalt töltöget, elvédheti a poharat, és a maga is keserűt ihatik. Igen? Ha szerény és ügye fogyott, de semmi esetre sem akkor, ha milliómos és helyén van a szíve. Még ha pórul jár is, akkor sem érheti más büntetés, mint amit a francia forradalom ember szerető szelleme a fölnégyelés és a kerékbetörés helyett kigondolt. Vagy talán megtorol valamit a hulló bárd? Szinte sajnálom, hogy az a mai fejezés elmarad, mert megláthatták volna, hogy nem is érdemes róla beszélni, oly rövid ideig tart. De már engedelmet kérek, uraim, igazán nagyon furcsa tárgyat választottunk a beszélgetésre karnevál első napján. Hogyan is tévedtünk rá? Igen, emlékszem már. Önök szerettek volna ablakhoz jutni, gondoskodom róla, minden esetre teljesülőhajtásuk. Hanem most talán jobb volna egy kicsit falatozni, mert úgy veszem észre, hogy már tálalva is van. Az inas csak ugyan megjelent a küszöbön, és ünnepélyesen megszólalt. Al suo comodo. Átmentek az étterembe. A kifogástalanul felszolgált reggeli közben Franz többször tekintett át Albertre, hogy leolvassa arcáról a hatást, melyet az új ismerős szavai keltettek benne, hanem akár szokott gondtalanságával most is csak felületesen vett részt a társalgásban, akár azért, mert a párbaj tekintetében legalább részben összevágott a gróf felfogása az övével, akár azért végre, mert megelőzőleg csupán Franz tudott róla valamit, ami kétszeresen érdekesítette előtte Monte Cristo elméletét, ne vette észre, hogy utitársa csak a legkevésbé is elfogult lett volna, sőt, ellenkezőleg, ugyancsak neki látott a lakomának már, amennyire néhány hónapi megszokás után az olasz, vagyis a világ legrosszabb konyhájának örömes neki láthat. A gróf maga alig érintett meg egy-két ételt, mintha csupán vendégei kedvéért, puszta udvariasságból ült volna asztalhoz, és csak elmenetelükre várna, hogy ízlésének megfelelőbb idegen vagy különös ételeket hozasson. Ez a gondolat önkéntelenül is eszébe jutatta grófnő rémületét, és az iszonyattól remegő szavait, amikor azt erősítgette a páholyban, hogy ez az ember vámpír. Asztalbontás után Franz órájára pillantott. A gróf észrevette és kérdő pillantást vetett feléje. Bocsásson meg, gróf úr, de ezerféle tennivalónk van még. Például micsoda? Mi elmezünk sincsen még, pedig ma kötelező a maskara. Hát sose törődjenek vele, a Piazza del Popolon lesz majd külön szobánk, ahol átöltözhetünk. Csak legyen szíves megmondani, hogy minő jelmezt kíván, majd egyenesen odavitetem. A kivégzés után. Minden esetre utána, különben, ahogy tetszik, előtte is átöltözhetünk.
A vérpad közelében.
A vérpad is a mulatsághoz tartozik. Nem, gróf úr, mégis meggondoltam a dolgot, lekötelező figyelmét hálásan köszönöm, de megelégszem egy helyjel a kocsijában és egy székkel a Rospoli palota ablaka előtt. A Piazza del Popolói ablakról a magam részéről lemondok. Rendkívül érdekes látványosságtól fosztja meg magát.
Hát majd lesz szíves elbeszélni nekem, és meg vagyok győződve, hogy az ön ajkairól éppen olyan benyomást fog tenni rám az elbeszélés, mintha magam lettem volna szemtanúja az eseményeknek.
Többször akartam már kivégzést látni, de nem arra valók az idegeim, és sohasem tudtam rászánni magamat.
És ön, Albert, mit határoz?
Hát én már túlestem rajta. Castelling kivégzését láttam, hanem azt hiszem, hogy egy kicsit be voltam csípve akkor. Éppen aznap hagytam el a kollégiumot, és valami korcsmában dorbézoltuk át az éjszakát.
De nem is van elegendő ok, hogy csak azért ne tegyenek meg valamit itt az idegenben, mivel Párizsban sem tették. Tulajdonképpen azért utazik az ember, hogy okuljon, és azért lép idegenföldre, hogy valami újat lásson. Nem is hiszem, hogy kellemes volna nem tudommal felelni, ha valaki megtalálná kérdezni, minő a kivégzés Rómában. És különben is úgy tudom, hogy az elítélt, megáltalkodott gazember alávaló nyomorult féreg. Piszka vassal verte agyon azt a derék kanonokot, aki fiaként nevelte föl.
Ő teringettét. Ha már valaki az Isten szolgájára támad, válasszol legalább különb fegyvert a piszkavasnál, különösen, hogyha az a jámbor pap félig meddig az apja.
Ha megfordultak már Spanyolországban, látniuk kellett a bika viadalt is. Tegyük föl, hogy ez is csak viadal, és emlékezzenek a római amfiteátrumok néző közönségére, mind örjöngve tomboltak. Mikor 300 oroszlán és az emberek százai vergődtek haláltussában az aréna homokján. Gondoljanak azokra a matrónákra, kik eladó leányaikat vitték oda, s jussanak eszükbe a bájos veszta szüzek, kik harmat gyöngét kacsóikkal, hüvelyk ujjukat lefelé fordítva határoztak élet és halál fölött. Adjátok meg a kegyelem döfést annak a félig halott rabszolgának.
Elmegyön, Albert.
Márbíz, én nem szalasztom el. Eleinte haboztam én is, de a gróf úr ékes szólása magával ragad.
Menjünk hát, ha mindketten úgy akarják, mondta Franz.
Hanem szeretnék a korzon keresztül odajutni, ha lehetséges.
Csobán gyalog, kocsin semmi esetre sem.
Akkor hát gyalog fogok menni.
Van valami dolga a korzon?
Valamit okvetlenül meg kell látnom.
Menjünk át mind a hárman a korzon, a kocsi majd bevár bennünket a Piazza del Popolon. Magam is szeretnék meggyőződni, hogy megtették-e, amit parancsoltam, és nem bánom, ha arra megyünk.
Excellenza, szólalt meg a küszöbön megjelenő szolga, egy zarándokóhajt méltóságoddal beszélni.
Á, igen, tudom már, hogy kicsoda. Uraim, szíveskedjenek talán átvonulni a dohányzóba a középső asztalon, kitűnő havannai szivarok vannak, egy perc múlva én is ott leszek. A két fiatal ember azonnal fölállt, a gróf ismételt bocsánatkérései közepette eltávozott. Albert nagy kedvelője volt a jó szivarnak, s szörnyen áhítozott már-e hallatlanul rossz dohánnyal megvert országban a Café de Paris szivarjaira, s valóságos öröm rivalgásban tört ki, amikor észrevette az asztalon az igazi púroszokat.
Mondja csak, édesem, kérdezte Franz, minő véleménnyel van Monte Cristo grófról?
Minő véleménnyel? Kérdezte Albert, láthatólag elbámulva ezen a különös kérdésen. Hát, az a véleményem, édesem, hogy pompás ember, aki ugyancsak szívesen látja vendégeit, és aki sokat látott, sokat tanult, sokat elmélkedett, és akinél Brutus sem volt sztoikusabb, mindenek felett pedig fölséges szivarjai vannak, fejezte be a mondókáját egy rengeteg füstfelhő kibocsátása közben, mely gyönyörű kék karikákban gyűrűzött a mennyezet felé. Albertnek ez volt a véleménye, és Franz régen tudta már, hogy barátja csak érett megfontolás után nyilatkozik az emberekről és minden egyéb dologról, meg sem kísérelte tehát véleményét megváltoztatni.
De nem vett észre valami különös dolgot?
Hogy amit?
Hogy minő figyelemmel vizsgálgatta önt?
Engem?
Igen, igen, önt.
Albert elgondolkodott. Á, szólalt meg végre, nagyot sóhajtva. Nem is csodálkozom rajta.
Majd egy esztendeje kerültem el Párizsból, és szörnyű formátlan lehetek már ebben a divatból kiment ruhában. A gróf bizonyára valami esetlen parlagi gavallérnak nézett. Legyen szíves, világosítsa fel a legelső alkalommal, hogy tévedett. Franz elmosolyodott. Nem sokára belépett Monte Cristo. Most már egészen a rendelkezésükre állok, a kocsit a Piazza del Popolóra rendeltem, és indulhatunk, ha tetszik. Monkerfur, lássa el magát szivarral. Ha, a legnagyobb örömmel, mert az a szivarnak nevezett talján csinálmány még hitványabb a mi kincstári szivarjainknál. Ha lesz szerencsém valamikor Párizsban, visszaszolgálom. Számítok rá, mert úgyis oda szándékozom, és nem sokára bekopogtatok önöknél. Hanem, most már ne vesztegessük az időt, uraim, fél egyre jár az óra, ideje, hogy fölkerekedjünk. Együtt mentek le mind a hárman, a kocsisnak még egyszer megmagyarázták az utat, és elküldték a Via del Babuinon, ők maguk pedig a Piazza di Spagna és a Via Frattinán keresztül egyenesen a Rospoli palotával szembe kerültek. Franz mohón kutatta át a palota ablakait, nem feledte el azt az ismertető jelet, amelyről a köpönyeges ember a banditával beszélt a Kolosseumban. Melyek az ön ablakai? Kérdezte a grófot a lehető legtermészetesebb hangon. Na, három utolsó, válaszolt közönösen Monte Cristo, mert fogalma sem volt, minő okból intézik hozzá ezt a kérdést. Franz fölpillantott a megjelölt ablakokra. A két szélső sárga damaszttal volt lefüggönyözve, a középsőt fehér damaszt fötte, középen vörös keresztel. A köpönyeges ember szavának állott, és most már nem volt benne kétség, hogy egy és ugyanazon személy a gróffal. Az a három ablak még egészen elhagyatott volt. A többiekben már mindenfelé készülöttek, székeket, állványokat hordtak össze, és szőnyegeket lógattak ki az ablakpárkányokon. Az állarcosoknak ugyancsak harangszó után volt szabad megjelenniük, hanem azért már minden ablakban látható volt egy-egy maskara, s a kocsik egymásra torlódva vártak rájuk a kapu előtt. Franz, Albert és a gróf tovább szaladtak lefelé a korzon. Mennél jobban közeledtek a Piazza del Popolo felé, annál sűrűbben hullámzott előttük a roppant ember tömeg, és a fejek fölött csak két dolgot lehetett még látni. Az obeliszket, mely a tér közepét jelzi, és az obeliszk előtt, szemben a három odatorkoló utcával, a nyakvágó két hatalmas oszlopát, amelyek között a mandája kerekvasa csillogott. Az utca sarkon már várta őket a titkár. Az ablak, melyet bizonyára borsos áron sikerült csak megszereznie, a Via del Babuino és a Monte Pincio között fekvő hatalmas palota második emeletén volt, mint említettük, valami hálószobába szolgáló kis öltöző fülke volt az egész, de ha becsukták a hálószobába vezető ajtót, nem zavarhatta meg senki sem kívülről. A székeken rendkívül ízléses fehér és világoskék bájádzó jelmezek voltak kiterítve. Mivel rám bízták a jelmezek megválasztását, ezeket szemeltem ki. Az idén ez a legdivatosabb, és mivel nem látszik meg rajta a liszt, bátran ki lehet állni vele a konfetti záport. Franz nem értette meg teljesen a gróf szavait, és talán nem is becsülte meg kellőképpen ezt az új figyelmet, mert most már teljesen az a borzasztó szerszám bilincselte le figyelmét, amely ma kétségtelenül legfontosabb ékessége volt a mozgalmas térnek. Franz most látott először Giotint. Azért nevezzük így, mert a római mandája egészen olyan, mint a francia nyakvágó. Csupán a félhold alakú kés van alacsonyabban, s a domború oldalán van kiélesítve. Fönn a dobogon, ahová majd az elítéltet fogják fektetni, két ember falatozott a legnagyobb lelki nyugalommal, és amennyire Franz láthatta, valami kolbászfélét pofáztak. Az egyik a dobogó alá nyúlt, és egy kulacsot vett ki alóla, azután jót húzva belőle, oda nyújtotta a pajtásának. Ezek voltak a hóhérlegények. Francnak már erre a látványra is égnek állt minden hajszála. Az elítélteket a Carceri Nuevo-ból már előtte való este a kis Santa Maria del Popolo templomba vitték, és annak egyik kis vas rácsokkal elkülönített kápolnájából rögtönöztek síralomházat. Mindegyikük mellett két-két pap ült, és a rácsok előtt óránként felváltott őrök járkáltak. A templomtól a vérpadig a csendőrség állott kettős sorfalat, alig 10 lábnyi utat hagyva szabadon, még a nyakvágó körül is alig maradt 100 lábnyi terület üresen. A tér maga tömve volt emberekkel. Egyik-másik asszony vállára vette a gyermekét, és ezeknek volt a legjobb dolguk, mert fele testökkel magasodtak ki a tömegből. A Monte Piccino olyan volt, mint egy roppant amfiteátrum, amelynek minden zuga tömve van néző közönséggel, még a két kis templom karzata is zsúfolásig megtelt a kiváltságos kíváncsiakkal, és a perisztílium lépcsőfokai olyanok voltak messziről, mint a feltóduló hullámok borították volna el egészen a portikuszig, és a fal minden kiszög elő párkányán állott egy-egy eleven szobor. Igaz volt hát, amit a gróf mondott, mégiscsak a halál látása a legérdekesebb ezen a világon. Tacára a komor készülődésnek csendről szó sem volt, sőt, inkább egyre jobban zajongott a tömeg, és vidám tréfálkozás és kacagás hangjai törtek elő belőle, s így igaz volt az is, amit szintén a gróf mondott, hogy a nép tulajdonképpen csak a karnevál megnyitásának tekinti a kivégzést. Egyszerre, mint valami varázsütésre, elnémult a zúgás, a templom ajtó kitárult. Egy csoport zarándok nyitotta meg a menetet égő fáklyákkal. Valamennyien szürke csúhában voltak, fejükre húzott csukjával, amelyből csak szemeik kandikáltak elő. Mögöttük egy hatalmas szálember lépdelt, csak nem teljesen mesztelen volt, mindössze valami vászon nadrág fötte testét, bal oldalán hatalmas kés lógott hüvelyében. Jobb vállán súlyos vasbunkot viselt. Ez volt a hóhér. A hóhér után a kivégzés rendje szerint előbb Peppino, és csak azután következett Andrea. Mindegyik mellett két pap bandukolt. Egyikük szemesen volt bekötve. Peppino eléggé megőrizte nyugalmát, úgy látszik, tudta már, hogy eljártak érdekében. Andreát támogatni kellett. Koronként megcsokolták a feszületet, amelyet a gyontató atya nyújtott ajkukhoz. Franz érezte, hogy térdei megcsuklanak. Alig mert Albertre tekinteni, ki szinte olyan fehér volt, mint az inge, és félig elszitt szivarját gépiesen vette el magától. Csak a gróf arca maradt változatlan, sőt, mintha valami gyenge pirosság hajnalodott volna fel azon a halott halovány arcon. Orlikai kitágultak, mint a fenevadé, amikor vért szimatol, és félig nyílt ajkai közül olyan ragyogó fehér éles fogsor csillogott elő, mint a sakálé. És most mégis valami olyan különös, szelíd mosolygás ült a vonásaira, amin őt még Franz sohasem látott arcán, bársony fekete szemei sugárzottak a jó akarattól. Az elítéltek ez alatt folytatták útjukat a vérpad felé, és arcvonásaikat egyre tisztábban lehetett megkülönböztetni. Peppino 24-25 esztendős, napsütött bőrű, dacos, szilaj tekintetű, helyre parasztlegény volt, fejét fölvetve, mintha körül tekintett volna, honnan jön majd a szabadító. Andrea tagba szakadt, zömök ember volt, durva vonásairól nehezen lehetett megállapítani korát, úgy vagy 30 esztendős lehetett. A tömlöcben megerett a szakálla. Leorgasztott fejjel meg rogyva támolygott odébb, inkább csak gépiesen rakta maga elé a lábait, mint öntudattal. Úgy emlékszem, fordult Franz a gróf felé, ezt tetszett mondani, hogy csak egy kivégzés lesz. És az igazságot mondtam, válaszolt hidegen Monte Cristo. De én két elítéltet látok. Csak az egyiket viszik halálra, a másiknak még sok lemorzsolni való esztendeje marad. Hanem akkor már itt lehetnének a megkegyelmezéssel, mert nem sok vesztegetni való idő van hátra. Nézze csak, már jön is a barát. És valóban, abban a pillanatban, amikor Peppino már a mandája közelébe ért, egy zarándok, mintha elkésett volna a vezetők csapatából, áttört a katonák sorfalán, s egy negyedrét hajtott papíros nyújtott át a vezetőnek. Peppino lázas tekintete mohón követte minden mozdulatát, a pap szétnyitott a papírost, s magasra emelte, hogy az egész tömeg meglássa. Áldott legyen a mindenható, dicsértessék az ő szent neve mindörökké! Kiáltá csengő tiszta hangon. Itt a kegyelem az elítéltek egyikének. A kegyelem? Kegyelem! Zúgott végig a tömegen. A kegyelem szóra Andrea megrázkodott és hirtelen fölkapta a fejét. Kinek? Kinek? Kiáltotta képéből kikelve. A kegyelem Peppino számára érkezett, kit Rocca Priorinak is neveznek, hangzott a válasz a pap ajkáról. És átadta a papírost a kapitánynak. Ez szintén elolvasta. Kegyelmet adtok Peppinónak, kiáltott Andrea teljesen felúcsúdva a kábultságából. Miért neki? Miért nem nekem? Együtt kell meghalnunk, nekem megígérték, hogy ő fog megelőzni, és nincs jogotok egyedül küldeni a halára. Nem akarok egyedül meghalni. Nem akarok! És hörögve, nyögve, dütölt ajtékozva rázta meg a két megrémült papot, s őrült kétségbeeséssel akarta kiszabadítani magát kötelékeiből. a hóhérintett legényeinek. Azok leugorva az emelményről letepertik az elítéltet. Mi történt? Kérdezte Franz, mert nem értette meg teljesen a római tájszólást. Hogy mi történt? Hát nem találja ki. Ez a halálba induló féreg átkozódik és dühöng, hogy a másik nem hal meg vele, s talán inkább a körmével és fogával szaggatná szét, mint hogy ő is visszaadja az élőknek, amikor neki már nincs reménye többé. Ó, emberek, emberek, igazi krokodilfaj! Kiáltott föl ökleit rázva a tömeg felé. Erről ismerek rád, ki mindenkor méltó vagy önmagadhoz. Andrea birokra kelt a hóhér legényekkel, és még a porban fetrengve is torka szakadtából ordítozott. Meg kell halnia, nem akarom, meg kell halnia, azt akarom, nincs jogotok megölni engemet magamat. A gróf megragadta a két fiatalember kezét. Lássák, ott van egy ember, aki már belenyugodott sorsába és bár gyáván, de megadással és ellenállás nélkül halt volna meg. Tudják, hogy mi adott neki erőt hozzá? Tudják, hogy miért nyugodott bele? Tudják, hogy miért tudta volna elviselni a mazzolátát? Csupán azért, mert halál félelmében mással osztozott, és ennek a másiknak is meg kellett volna halnia, és méghozzá ő előtte. Vezessen két bárányt vagy két ökröt a vágóhídra, és értesse meg velük, hogy egyikőjüknek nem kell elpusztulnia, és a bárány bégetni fog, és az ökör elbődül örömében, hanem az ember, az Isten képe mása, akinek szívébe Isten a felebaráti szeretetet a legelső, legszentebb törvényül oltotta be, az ember, kinek szavakat adott, hogy gondolatait kifejezhesse, minő kiáltásra fakad legelőször, amikor megtudja, hogy társának nem kell meghalnia. Isten káromlásra! Boruljunk le a természet remekének, a teremtés fejedelmének nagysága előtt. És a gróf hátborzongató kacagásra fakadt. Mennyit kellett szenvednie, hogy így törjön föl belőle a kacagás? Odalen pedig folyt tovább a tülekedés. A hóhér legények most már a vérpad elé hurcolták Andreát, és 20 000 torok ordítozott felé. Halálra vele! Halálra! Franz nem bírta tovább, elfordult, a gróf megragadta karját, és újra az ablakhoz kényszerítette. Hát mi lelte? Csak nem szánakozik rajta. Éppen ide való volna ez az érzés. Ha veszett kutya üvöltene odalenn, fegyvert ragadna és lesietve agyon lőné azt a szegény dögöt, amelynek tulajdonképpen egyéb bűne sincs, mint hogy ő is megmar mást, ahogy őt is megmarták. És most megesik a szíve egy emberen, akit senki sem mart meg, de aki jótevőjét meggyilkolta, és aki összekötözött kezével nem ölhetve többé, minden áron a fejét kívánja a raptársának. Nem, nem, itt nincs irgalomnak helye többé, nézzen csak oda! Ez a figyelmeztetés már körülbelül fölösleges is volt, mert a borzalmas látványról le sem tudta venni többé a szemeit. A vérpadra hurcolt ember rúgott, harapott, üvöltözött, hanem a hóhér legények bírtak vele, és térdre kényszerítették. A hóhér elhelyezkedett, és közben megcsóvált a vasbunkót intésére, hirtelen felálltak a segédei. Andrea fel akart ugrani, de már nem volt hozzá ideje. A dorong tompa zuhanással hullott a halántékára, és arccal bukott végig az emelvényen, mint a vágóhíd barma a tagló csapására. Egy másik csapásra aztán hanyat fordult. A bakó odavetette bunkóját a legényeinek, kirántotta tüszőjéből az óriás kést, egyetlen csapással átszelte az áldozat torkát, és mellére hágva taposni kezdte. Minden nyomására vérsugár szökött föl az áldozat nyakából. Most már nem tudta tovább nézni Franz, visszatántorult és fél ájultan rogyott a karosszékbe. A gróf diadalmasan állott fölöttük, mint valami gonosz démon.